No, hát szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Zillowcast legújabb adása, a Rebo.hu hírkibeszélő podcastja. Szokás szerint itt van velem Kádas István, a Rebo.hu főszerkesztője. Szia Pisti!
Sziasztok!
Illetve Faragó Dániel, a Rebo.hu felelős szerkesztője. Szia Dani!
Sziasztok!
Végül, de nem utolsó sorban pedig a műsorvezetői feladatokat ismét jó magam, Kelemer Járd alias Rickson fogom ellátni. No, hát elég sűrű napokat tudhatunk magunk mögött, vagy hát illetve heteket. Megpróbáltam valamennyire strukturálni ezeket a híreket így tematikusan. Ahogyan szoktuk, mindig most is a filmes hírekkel fogjuk majd kezdeni. Most is van információnk, vagy hát ilyen kis szóbeszédünk a New Jedi Order filmről. Daisy Ridley elméletileg májusban kapja majd készhez a forgatókönyvet, tehát ebben a hónapban valamikor, és Steven Knight, ugye a forgatókönyvnek az írója, pedig annyit nyilatkozott, hogy jól haladnak az írással, tehát meglehetősen biztató hírek érkeztek ezzel a filmmel kapcsolatban is végre valahára. Eddig ugye mindig arról beszéltünk, hogy eléggé lassan haladnak a dolgok, de most úgy néz ki, hogy lehet, hogy még idén el tudják kezdeni a forgatást, és ez azt is jelentheti, hogy tudják majd tartani a kitűzött 2026 decemberi dátumot. Mit szóltok hozzá, Dani?
Az jó ír, hogy már alakulgat a script, bár én azt reméltem, hogy már készen vannak, de hát nem tudom, meglátjuk. Gondolom, ebből idén nem nagyon fogunk látni semmit, talán majd a jövő évi celebration-on mondanak valamit. Jobb esetben idén elkezdi forgatni. Úgyhogy eddig oké. Okay.
Én azt tudom egyébként elképzelni, hogyha tényleg most már ugye erről is voltak pletykák, hogy a Mandó és Grogu film az most már tényleg a hetekben is akár elkezdhet forogni, hogy esetleg jövőre a celebration-on akár abból egy valami teaser félét kiraknak, ami akár publikus is lehet, és akkor a New Jedi Orderből meg még, mivel valószínűleg akkor meg zajlanak majd a forgatások, esetleg egy olyan valamit megmutatnak, amit csak a helyszínen lévők láthatnak, és akkor majd utána szép lassan, fokozatosan beindulhatnak a dolgok. Nagyon jó lenne, hogyha így lenne, mert tök jó lenne, hogyha már végre hallanánk pozitív fejleményeket a filmes szekcióról. Pisti?
Hát én még idénre azt tenném ebből hozzá, hogy ami már lehet viszont idén, hogy elkezdenek majd szállingózni a casting hírek és pletykák. Hogyha tényleg elkezd akármelyik film, akár mindkét film forogni mondjuk nyáron, ősszel, akár csak télen, akkor is már jöhetnek a különböző szereplőkkel kapcsolatos híresztelések, ami azért kicsit fel fogja pezsdíteni az állóvizet.
Meg hát aztán kiderül, hogy a forgatókönyvvel kapcsolatos információkat mennyire tudják ugye rejtve tartani. Ugye kifejezetten J.J. Abramsnél voltak ezzel kapcsolatban problémák korábbi filmeknél, mind az Ébredőről, mind a Skywalker korának gyakorlatilag a teljes cselekménye kiszivárgott a megjelenés előtt a netre. Reméljük, hogy azért most ilyen mértékű szivárgások nem lesznek. De igen, ilyen kis pletykák meg casting hírek az tök jó lenne, hogyha elkezdenének szállingózni, mert legalább lenne valami kézzel fogható, amiről lehet beszélni a film
kapcsán. Ugye a forgatási fotók, azok is előjön.
Igen.
Ja, tényleg, az valószínűleg lesz, mert úgy gondolom ezt is nagy részt, hát lesznek külső helyszerek, ez nem csak stúdió.
Valószínű,
ja.
Igen.
Ja.
Aztán a második hírünk, Billy Lord, ugye Carrie Fishernek a lánya, szívesen visszatérne még a Star Wars-ba. Ugye ő korábban alakított már egy karaktert a folytatás filmekben, Konix hadnagy volt azt hiszem a rangja. Én egyébként akár el tudnám képzelni amúgy Leia-ként is, az igazat megvalva. Néhány fotón bizonyos szögből nagyon hasonlít egyébként az anyjára, úgyhogy némi sminkkel, vagy esetleg egy kis utómunkával én akár azt is szívesen látnám, hogyha eljátszaná Leiát. Jobb megoldás lenne, mint hogyha teljesen deepfake-re alapoznának szerintem, és hogyha valaki, akkor ő az, aki tök jó lenne, hogyha megformálhatná Leiát. Noha például az Ahsoka-ban tök ügyesen megoldották azt, hogy C-3PO küldött egy üzenetet Leiával, és akkor nem kellett megjeleníteni. De azért például egy ilyen birodalom örökösei jellegű történetet, egy ilyen fontos és nagy összetűzést a birodalmi maradványok és az új köztársaság erői között azért nehéz elképzelni Leia nélkül. Úgyhogy ha netán felbukkan, én örülnék, hogyha Billy Lord alakítaná. Mit gondoltok erről? Pisti?
Főleg, hogy alakította is már Leiát. Ugye a Skywalker korában ő volt a fiatal Leia a látomás jelenetben, a sisakba.
Hát igen, volt. De arra is rá volt deepfake-elve valahogy.
Hát amikor levett a sorokot, de ugye a sisakba nem kellett deepfake.
Hát igen.
Úgyhogy végülis neki nyilván már ez sem egy teljesen idegen terep lenne. Másrészt, igen, én is nagyon örülnék, akár Konix hadnagyként, akár Lejaként, akár bármilyen más szereplőként bukkanna fel bármelyik filmbe, sorozatba, hogy bármilyen megoldásban. És az volt nagyon szerintem inspiráló, vagy nem is tudom, nagyon szimpatikus, inkább szóval szimpatikus ebbe a nyilatkozatba, hogy annyira hihetetlen lelkesedéssel mondta meg átéléssel az, hogy ő akár egy droidot, egy idegen lény, bármit játszanak, csak telepeljen újra Star Wars-ban. Tehát ez is magában nagyon, nagyon szimpatikus.
Igen. Dani?
Hát szerintem igen, lehetne lejje megint, bár akkor ugyanilyen erővel, akkor Luke meg Han is kéne a sztoriba, amit hogyha a filmre gondolunk.
Luke inkább, meg ugye ő azért már volt is Mando verzumba, tehát az már nem lenne olyan nagyon nagy újdonság.
Az is deepfake technológia volt. Végül.
Hát igen, de az más szitu egy kicsit, mert ugye Mark Hamill még él, és őt legalább be tudják vonni, meg ugye be is vonják a karakter megszületésébe, mert ugye az ő mozdulatait veszik alapul, meg ilyesmi, tehát ő is eljátszotta ugyanazokat a dolgokat, mint amiket utána a végleges verzióban láttunk. Carrie Fishernél már, tehát a halott színészek esetében szerintem egy kicsit megkérdőjelezhetőbb ez a dolog, de igen. Han, nem tudom, hogy Hanra feltétlenül szükség van-e. Majd Alden Ehrenreich.
Most csináltak az Indiát is rengeteg pénzből egy ilyen CGI-os fiatalabb Harrison, szóval igazából az is késznél van.
Hát, igen. Kérdés, hogy mennyire tudják ugyanazt implementálni egy másik produkcióba, mert ugye az Indiana Jones-nak is a költségvetésnek egy nagyon nagy részét az első tizenvalahány perces szekvencia vitte el.
Hát. Viszont most ez a mánia, hogy CGI meg deepfake és nem rekaszt.
Ez érdekes, mert sokkal drágább megbonyolultam, mennyivel egyszerűbb egy fiatal színész fölbérelni, aki el tudja játszani, aki mondjuk hasonlít rá.
És lehet tehetséges. Tehát, hogy persze. Akár ugyanolyan tehetséges is, lehet egy jövendő sztárt fedetnek fel, tehát bármi lehet.
De Donald Glover szerintem szuper fiatal Lando lett. Tehát,
ja.
Na mindegy. Meg hát Ewan McGregor is fiatalabb Obi-Wanként, szóval...
Hát igen, az a deepfake Alec Guinness volt.
Hát igen. Megfiatalított Alec Guinness. Ja. Igen, csak ugye ez ilyen szempontból meg azért más egy kicsit, mert ugye ezeket a karaktereket láttuk fiatalként is, meg öregként is. Tehát ugye Obi-Wan-t előtte, mikor Ewan McGregor játszotta el, akkor előtte csak öregként
ez
láttuk.
Ez igaz.
Azért működhetett esetleg jobban, de Donald Glover tényleg tök jó volt. Meg egyébként nekem Alden Ehrenreichkal se volt olyan hatalmas nagy problémám. Voltak pillanatai, amikor kifejezetten Harrison Fordos gesztusai voltak egyébként. Nyilván nem egy az egyben ugyanazt hozta, mert azt nem lehet hozni, amit Harrison Ford teljesen ugyanolyanra, de szerintem sokkal jobb volt, mint ami ennek beállítják, úgyhogy... Hát ő már nem valószínű, hogy vissza fog térni, de én őt is inkább a pozitívumokhoz sorolnám amúgy. Na de tovább haladva, nemrég ugye május elején a 25. évfordulója alkalmából újra moziba küldték a Bajós Árnyakat az Egyesült Államokban, és 15 millió dollárt hozott a konyhára, amivel élvonalba került az újra mozikban kiadott filmek sorában, egyedül csak az első James Cameron féle Avatar előzi meg, ebben a tekintetben, és hát június közepén a Korvi moziban is újra meg lehet majd nézni a Bajós Árnyak mellett az egész Skywalker szagát. Június közepén indul, és heti egy alkalommal egy-egy Skywalker szaga filmet vetítenek le, valamikor augusztus közepén lesz vége, azt hiszem augusztus 15-én, úgyhogy a jegyelővétel már él. Ti megnézitek-e esetleg valamelyiket? Pisti, ha jól tudom, neked már megvan a jegyed.
Így van, a Jedi visszatérre, mert azt még nem láttam moziban, úgyhogy arra.
Én is gondolkozom, én a Sith-ek bosszúját nem láttam egyedül moziban, bár lehet, hogy a klónok támadását sem, most nem vagyok benne egészen biztos, de a Bajós Árnyakat is szívesen megnézném újra moziba, meg hát akár az utolsó Jediket is, az igazat megvalva, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Dani, te esetleg... Nem tudom, hogy neked mennyi időd van a család mellett moziba menni, de ha megtehetnéd, melyiket néznéd meg legszívesebben?
Hát, ha megtehetném, te. Akkor valószínűleg az előzmény trilógiát, mert Mert azt szerintem én moziba gyerekkoromban láttam, legutoljára, premiereken. Illetve én premieren csak a Szitek bosszát láttam, az első kettőt azt valamikor. Hát azt biztos megnézném moziba, meg már nem tudom, talán valamelyiket az eredeti trilógiából. Ja. De nem fog elmenni szerintem most.
Én még ezeken a Covid előtti pólusos magyar Star Wars klubféle Star Wars napokon láttam többet az eredeti trilógia mint három részét, meg a bajós árnyakat is egy alkalommal, úgyhogy így az eredeti hat filmből a Klónok támadása, meg a Szitek bosszúja maradt ki. Az újakat ugye meg már a Disney-rás filmeket meg már moziban néztem. A Szitek bosszúja akkor még pont túl fiatal voltam ahhoz, hogy elmerjenek vinni, mert kicsit félős gyerek is voltam, aztán a Szitek bosszúja meg pont egy kicsit olyan, hogy az nem biztos, hogy a legjobb megtekintése ilyen szempontból. Úgyhogy, ja, nekem az Ébredő erő volt az első Star Wars film, amit moziban láttam. Fura egyébként, nekem is fura belegondolni. Abban meg még inkább, hogy jövőre ez már 10 éves lesz.
Igen.
De ezt a témát inkább hagyjuk is, és térjük át a Disney Plus-os hírekre. Első körben egy ilyen általánosabb Disney Plus értesülés. Elméletileg júniustól bejöhet a jelszó megosztásnak a tilalma a Disney Plus-on. Ezen felül pedig új funkcióként megjelenhetnek az idézőjeles TV csatornák a Disney Plus-on, amik, ha jól értem, amolyan lejátszási listaként funkcionálnának, vagy legalábbis ahhoz tudom hasonlítani. Igazából ez egy ilyen olyan lenne, hogy nem úgy van, hogy te kiválasztod, hogy mit akarsz nézni, hanem ilyen tematikák vannak, és akkor abból random játszik le dolgokat, mint hogyha a tévét néznéd. Tehát mondjuk nézed, teszem azt a Star Wars csatornát, és akkor ott 0-24-ben megszakítás nélkül random dobál be dolgokat a Star Wars kategóriából. Nekem így jön le abból, amit olvastam. Ez hogy működne a gyakorlatban? Tudunk erről valami részletesebbet? Valaki?
Szerintem én nem nagyon tudok ennél részletesebbet, de én is így képzelem el kb. Hogy jönnek rajta a tartalmak, mint a tévén. Meg én azzal hiszem ki ezt a Disney Plus-os hírcsomagot, ez az adás felvételen a napjáról származó hír, hogy a Disney meg a Warner elvileg valami közös tervet kovácsol, és a Maxot, vagy most mi az már, mi az HBO-nak volt a Max, most már csak Max, meg a Disney Plus, meg a Hulu-t Amerikába egy csomagba adják már, tehát gyakorlatilag visszatértünk a kábel TV világához.
Hát, hogyha kedvezményt adnak rá, az még megérős is lehet.
Nem, megérős, igen. De hát az Amerikában fog ez indulni, nem tudja, hogy hozzánk mikor érkezik meg ez a csomag, hát végül is a darabjai megvannak a csatorna, mindegyik csatorna, úgyhogy...
Igen, meg ugye annak idején, amikor elindult ez az egész streaming elsőként a Netflix-el leginkább, akkor ugye annak az volt az előnye, hogy arra az egyre előfizettél, és az egy tök nagy katalógus volt, ahol egy csomó mindent elértél, stb. És ahogy egyre jött a több platform, úgy egyre inkább elaprózódott, és egyre több mindenre kell az embernek előfizetni, hogyha éppen azt akarja nézni, amit nézni szeretne. Mert ugye, ahogy a különböző stúdióknak jöttek a saját streaming platformjai, akkor a többi streamingre leszették a tartalmaikat, hogy csak a sajátjukon legyen elérhető, stb. És így igazából annyi mindenre kell már előfizetve lenni, hogyha az ember mindent tudni akar megnézni, hogy akkor már hamarabb visszatér a kalózkodásra, mert ott legalább egy helyen minden elérhető. És talán ez, hogyha ilyen csomagokba kínálnák a különböző streaming platformokat, az lehet, hogy megint vonzóbbá tenné ezt az egész koncepciót a fogyasztók számára.
Igen, ez az irány igazából, ami a stúdiók szempontjából is talán megéri, mert azért jó veszteségeket ért el a Disney Plus is, meg a Max is, tehát igazából a piacérők is talán, hogy találjanak ki valami közös konstrukciót, szerintem.
Ja. Dani, neked van esetleg valami hozzáfűzni valód?
Hát nekem erről a hírről, hogy a Disney meg a Warner egy csomagba árulna, ez nekem ilyen nem hivatalos bevallás részükről, hogy nem tudnak versenyezni a Netflix-el. Tehát ugye szerintem ott szúrták el a stúdiók, hogy mindenki saját streaminget kezdett építeni, és ez, tehát egy idő után nem fogsz előfizetni havi, nem tudom, 30 ezer forinttel 5 különböző csatornára, hogy megnézed azt a 3 sorozatot, ami érdekel, szóval szerintem ez abszolút tarthatatlan. És hát mondjuk ilyen szempontból igen, vissza lehet térni a kábel TV világába, amikor előfizetsz, nem tudom, hány csatornára, és akkor kapcsolgatsz jobbra-balra. Gyakorlatilag igazából igen, oda megyünk vissza.
Ja. Aztán május 4-én elég sok minden történt, viszont most arról fogunk beszélni a következő témaként, hogy megérkezett az Acolyte-nak, vagy az Acolytus-nak a teljes értékű előzetese, aminek hát a végén már felfedték ezt a titokzatos Sith-et is, akinek az előzetesben még csak a fénykardját és a kezét láthattuk. Illetve az elmúlt hetekben azért egy pár nyilatkozat is érkezett a sorozattal kapcsolatban. Daphne Kim például arról beszélt, hogy a forgatás során célkitűzésként fogalmazták meg azt, hogy felülmúlják a Duel of the Fates-et, ugye a Darth Maul versus Obi-Wan és Qui-Gon fénykarpárbajt a bajós árnyakból. Amanda Stenberg pedig az előzmény trilógia előzményeként hivatkozott inkább a sorozatra, semmint a köztársaság fénykora szerves részeként. Ugye ezt erősíti Leslie Headlandnek a korábbi azon nyilatkozatai, miszerint a könyvek ismerői számára is van egy-két nyalánkság a sorozatban, viszont alapvetően úgy lett elkészítve, hogy az is értse, aki akár még semmilyen Star Wars tartalmat nem látott. Mit szóltok az Acolyte előzeteséhez, meg úgy az egészhez, Pisti? Hát
erre a Stenberg-re olyan, ekkora. Szóval akkor a köztársaság fénykora második fázisa, az előzmény trilógia előzmény sorozatának, az előzmény könyvének az előzmény könyvei.
És akkor az Old Republic mi lesz? Meg a Dawn of the Jedi. Az már ilyen hatványozott előzmény lesz. Előzmény a 5. És egyébként az előzetes hogy tetszett?
Szerintem az jobb volt, mint az első. Tele többet is tudtunk meg belőle, jobban a sztorira fókuszált. Én nem vagyok biztos benne azért százalék, hogy Sith az, akit a végén láttuk, lehet egy másik Acolytus is igazából, ha ezt még nem mondták ki egyértelműen, hogy Sith. De gyanús, persze. Meg én megemlítem a posztert, és most szerintem jól sikerült, és hát van egy izgalmas karakter, nem a Sithra gondolok, hanem a Koala pilótára, aki ezt még nem szerepelt, és nem tudjuk, hogy ki ő. Őt még hozzátenném a meglepetés karakterek közé.
Dani?
Hát nekem nagyon tetszett a trailer, meg én várom is a sorozatot. Kifejezetten az atmoszféra tetszik, amit hát mondjuk azt, hogy sugal, mert hát nyilván még nem tudjuk pontosan milyen lesz. De a karakterek izgalmasnak tűnnek, az egész korszak. Látszik, hogy más, mint az eddigi Star Wars sorozatok vagy filmek, az már most látszik. És nem csak a harcokra gondolok, nyilván mondjuk nem tudjuk, hogy fogja megközelíteni mondjuk az előzmény trilógia fénykarpárbajait, bár lehet, hogy jobb lesz. De például az szerintem nem igaz, hogy gagyi, tehát nekem abszolút nem tűnik gagyinak. Filmes a látvány mondjuk, már az előzetesnek is mondjuk a CGI abszolút mozifilmes volt. Szerintem jó lesz.
Mondd, Pisti.
Egy kis kiegészítés még a korábbi véleményemhez, hogy ami engem ebben az előzetesben talán megfogott, vagy leginkább megfogott, azok az űrhajók, illetve az űrbéli jelenetsorok. Azt előbb Dani mondott, hogy azért az filmszerű, és nem fanfilmes, tehát azok nagyon jól néznek ki, és nekem tetszik ez az űrhajó design is, amit látunk, valóban emlékeztet egy ilyen, tényleg egy ilyen régebbi galaktikus világhoz, de azért a bajlós árnyak világához is, ma ugye láttuk, hogy a Jedi vektorok is fel fognak állítólag bukkanni, a poszter szerint élőszerűs forma, tehát igazából ez a részére vagyok én most például kíváncsi, ezt a fajta hátteret, tehát tényleg a technológiai hátterét, az űrhajókat, a politikai hátterét, ugye láttuk már kiszivárgott képen nejmoidiai karakter, tehát hogy én erre a részére vagyok, jobban kíváncsi vagyok, mint a Jediknek, meg a Sitheknek a közös ügyükre.
Arra reagálva egyébként, Pisti, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy Sith ez a figura. Persze benne van ez is a pakliban, viszont nem tudom, Headland annyira erre tereli az egész tematizálását a sorozatnak, hogy hogyan szivárognak be a Sith-ek a köztársaságba és a többi, hogy én megmondom őszintén, meglepődnék rajta, hogyha nem Sith lenne, hanem esetleg valamilyen más csoportosulásnak a tagja. Persze az is elképzelhető, hogy hogy nem ez a Sith, hanem valaki más, vagy egy tanítvány, vagy egy akolitus, ahogy mondtad, viszont ahhoz meg egy kicsit overpowernek tűnik nekem, hogy csak egy tanítvány legyen.
Hát most annyit lehet, hogy van egy maszkja, meg egy fénykardja, a rebelok is ilyenek, jó, fénykardja nincsen neki, de most...
Hát azért ott elég nagyot hajintott vele az előző előzetesbe, meg ott nem tudom, egy ilyen erőlökésszerű valamivel a 8 Jedit hátra küldött egyszerre, azért az kicsit nagyobb erőt sugall szerintem, mint a ránlovagok esetében, de persze ez majd elválik. Az is lehet, hogy az egész félrevezetés.
Lehet. Biztos lehet benne szerintem is Sith, csak az a kérdés, hogy ő el.
Uh-huh. No, érkezett más Disney Plus-hoz kapcsolódó bejelentés is, mégpedig érkezik egy újabb LEGO Star Wars kisfilm, a Rebuild the Galaxy, ami szeptember 13-án fog debütálni a Disney Plus-on, és hát ez egy ilyen mindenféle őrült dolgokat felvonultató kisfilm lesz. A hasonló volt már egyébként, ugye ez a LEGO Star Wars Holiday Special volt olyan, hogy ilyen mindenféle idősávokról egy helyre kerültek emberek meg ilyesmi, de ez még egyet csavar a dolgon, és ilyen what if-szerű szenáriókat fog bemutatni. Lesz itt... fekete-pirosra mászgált ezer éves sólyom, amiből Darth Jar Jar mászik elő, Ewok fejvadászok, geonózisi jedik, nem is tudom, hogy mi minden volt még az előzetesben, úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon kis szórakoztató, könnyed valami lesz. Én nagyon szerettem ezeket a LEGO kisfilmeket egyébként, a két korábbi is nagyon tetszett, ami volt az a, egyszer volt egy ilyen halloweeni cucc, a Véderkastélyos, meg előtte a Holiday Special, illetve régebben ugye voltak ezek a sorozatok is, azok is tök jók voltak szerintem, úgyhogy ezt is kíváncsian várom.
Mit három szerinted? Volt szerintem, volt egy nyári is.
Ja, tényleg volt egy nyaralós is, igazad van, egy nyaralós is volt valóban.
Csak ott mondjuk annál előtték szintén a trailerbe a legjobb poénokat.
Hát igen. Igen.
Volt a gond.
Na de ehhez mit szóltok? Pisti?
Hát szerintem ez jó ötlet, már csak azért is, mert ugye miután jött a Marvelnek a What If-ja, a rajongói körökben elkezdett ez a gondolat így burjáncani, hogy legyen Star Wars What If, milyen jó lenne. Én szerintem nem lenne jó olyan értelme Star Wars, én nem örülnék neki. De ez a megoldás, hogy a LEGO keretén belül csinálnak ilyen, ez teljesen jó, ez ezt az igényt kielégíti, de nem kezd bevezetni mindenfajta idővonalakat, meg mit tudom, hogy dimenziókat a Star Wars.
Dani?
Ugyanez a véleményem. Szerintem szórakoztató lesz, nyilván ilyen elborult ökösségeket lehet majd látni benne. Hát mondjuk egy LEGO keretén ez abszolút belefér. Még végül is ott el is lehet adni, hogy különböző szetteket kombinálsz, és akkor mit tudom én, az már más dimenzió, vagy más játék. Biztos jót fogok rajta szórakozni, de hát kánonnak nem veszem.
Hát nyilván nem, persze. Egyik sem számít annak ezek közül.
Hogy ilyen, hogy csak kezdett a kánon.
Hát biztos olyan is van. Egyébként, ha már szóba hoztad a What If-et, szerintem a Marvel What If-nél is az a probléma, főleg így a második szezonnál jött ez már elő, hogy így kicsit elvesztette szerintem az eredeti funkcióját olyan szempontból, hogy valójában nem ilyen mi lenne hat történeteket mutatott be, hanem a multiverzumnak különböző szegmenseit. Szerintem egy ilyen What If-nek akkor lenne értelme igazán, hogyha azt lenne, hogy mondjuk egy adott döntési szituációban megnézzük, hogy mi történne, ha a karakter nem így döntene, hanem úgy. És akkor az hogyan befolyásolná a további eseményeknek a folyását. Tehát teszem azt, mi lenne, ha a baljós árnyakban nem hal meg Qui-Gon? Mi lenne, ha Ahsoka nem lép ki a Jedi rendből? Tehát, hogy ilyen jellegű dolgok.
Vagy javaslom a What About című távmosolat, ami Mutiról szólna.
Mi lenne, ha a Wookiekat nem éri droid támadás? Na de igazából ezt az igényt valamilyen szinten tényleg kielégíti ez a kis LEGO kisfilm, és azzal, hogy LEGO formába valósul meg, tényleg elveszi egy kicsit az élét, meg a komolyságát az egésznek, és így tényleg jobb lesz ebben a megvalósításban. Aztán egy kicsit a távolabbi jövőbe tekintve, ugye elméletileg még idén érkezik nekünk a Skeleton Crew című sorozat, ami ugye a Mandóverzumnak a következő, hát, installációja lesz, hogy ilyen gulyásmarcisan fogalmazzak. Érkezett egy pár érdekes info ezzel kapcsolatban. Kerry Condon azt nyilatkozta, hogy egy kalandos, ártatlan, játékos és bájos történet lett, és hogy a gyerekszínészek nagyszerűen alakítanak benne. Lesznek benne elméletileg különböző stop motion és praktikus effektek is, és a pletykák szerint karácsony környékén fog érkezni a sorozat. Eredetileg ugye tavaly karácsony környékére tippelték, valami miatt nagyon ragaszkodnak ehhez, hogy az ünnepi szezonban érkezzen meg, szóval lehet, hogy lesz valami hasonló jellegű tematikája, vagy csak olyan a feelingje, hogy abban az időszakban érdemes megjelentetni. Illetve hát korábban volt már arról szó, vagy valaki így írta le a sorozatot, hogy nagyon ilyen Emblin-re emlékeztető dolog. Ugye az Emblin az egy filmstúdió, amit Kathleen Kennedy alapított annak idején a férjével, és olyan filmek kötődnek hozzá, mint például az E.T. a Földön kívüli. És hát ha valóban ilyen praktikus és stop motion effektekkel lesz tele, az tényleg hozzáad ehhez a feelinghez, amit a hasonló filmektől megszokhattunk. Mit szóltok? Várjátok a Skelet Önkrút? Pisti?
Én nagyon. Egyrészt hozzám közel állóbb ez az új köztársasági érem, hogy ez a Mandoverzum irányába játszódik, mint az előzmény filmeké, meg az az előttieké, szóval ez már nálam egy pozitív. Én nagyon szeretem a Mandoverzumot, úgyhogy abba az érába bármi jöhet nekem. Másrészt annak is örülök, hogy gyerekekre fókuszáló történetet is kapunk, hiszen azért mégiscsak a Star Wars elsősorban a gyerekei kiskamaszoké, tehát hogy kicsit vissza is hódítja a franchise-t a eredeti célközönség talán. Sőt, látjuk is, ugye eddig a kicsi Anakin volt igazán ilyen gyerekszínész, megkaptuk a kicsi Leiát, tehát van egy ilyen irány azért, hogy megvannak azok a gyerek karakterek. Ide tehetjük a kicsi Aszokát is az animációs verzióban, amikor nem is annyira gyerekként viselkedett, de hát, hogy meg az összes animációs szereplőnek a főhőse gyakorlatilag, tehát hogy van egy ilyen konstans irányzat, hogy akkor a gyerekeknek megvan a szerepük a galaxisba. Most ennél talán nagyobb szerepet kapnak a kisebbek. Amit még én, ami nekem még ilyen szimpi, hogy olyasmit is nyilatkoztak, hogy ez egy önmagában a lábán megálló dolog lesz, tehát az is megnézheti, utalok megint a gyerekekre, akik nincsenek teljesen képben mindenfajta lore, meg mit tudom én milyen dolgokkal, viszont akik kép vannak, azok kapnak kis utalásokat is, tehát igazából próbálnak elvileg egy jó mixet alkotni ebből, ami szerintem biztató, és igen, és még egy dolgot mondanék hozzá, és az utolsó, hogy mint hogyha most már olyan szinopszis is keringett volna, vagy ezt mondta volna Vac, hogy valami elhagyott hajót, vagy találnak, és akkor azt indítják be, azzal keverednek ki a galaxisba, és mindenhová, úgyhogy valamilyen kis, de egy olyan alapsztori is lesz, hogy egy kicsit a kalandozós, felfedezős dolognak is tűnik.
Dani?
Én is várom. Azt kifejezetten tetszik, hogy ő egyszer akar modern lenni, és ő mondjuk azt, hogy retro. Mikor azt mondták most, hogy ő nem csak ő CGI, meg volume, meg mit tudom én, mocap lesz, hanem lesz praktikus effekt, meg stop motion, mire ugye visszahívták a Phil Tippettet az eredeti trilógiából. Nekem az ugrott be, hogy lehet, hogy egy kicsit így vissza akarnak nyúlni az evokos filmekhez. Harc az Endorért, meg ezek.
Tehát nem rossz elgondolás.
Mint hogyha annak a szellemiségét akarnak most beültetni a Mandoverzumba. Nyilván nem sztori szintjén, hanem csak a stílus. Erre kíváncsi leszek.
És ugye az is hasonló sztori volt az első egyébként.
Igen.
Ott nem eltévedtek, hanem lezuhantak az Endoron, és akkor úgy kerültek bajba.
Igen.
Ott láttunk először ugye boszorkányt, ami kapcsolódik a Mandoverzumhoz az is, ugye, hogy a natomiri boszorkányok.
Ja. Nem, szóval én kíváncsi leszek rá, hogy mit hoznak, mert új és régi újszerű lesz ez a Star Wars-ba ez a sorozat.
Aztán írott tartalmakkal kapcsolatban most csak nagyon kevés info érkezett, és azok sem voltak annyira nagyon jelentősek. Érkezik egy új ilyen képeskönyv, a Secrets of the Clones. Ugye ez hasonló, mint ami volt a Secrets of the Jedi, meg Sith. Ezek nekem megvannak, azok egész jó könyvek egyébként, meg azóta volt már belőle egy Wookie-s, meg egy fejvadászos kiadás is, ebből jön most egy klónos, illetve jön majd egy inkvizitoros képregény júliusban. Remélhetőleg ez kicsit több részletet elárul a szervezet működéséről, meg így az intézményesüléséről, mint például a Tales of the Empire, ami habár a berisszes részek tök jók voltak, ezzel nem igazán foglalkoztak, mert erre már nem jutott idő. Úgyhogy ezekben is lehet potenciál, de ezeket most átugorjuk, nem taglaljuk olyan részletesen, és rögtön a játékokra térnénk át. Első körben Ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy az Outlaws-ról egyre több információ lát napvilágot, és hát ezek nem mindegyike maradéktalanul pozitív. Ezek közé tartozik ugye az árazás is. Ugye hát lesz ennek egy season pass-e is, ami azt jelenti, hogy fokozatosan fognak még hozzáadni sztori tartalmakat a játékhoz DLC-k formájában, és ezek egyike egy egyszeri küldetés, ami jobbához köthető, és ez is paywall mögé van zárva, ami sokakat felháborított. Bár ebben szerintem van egy kis félreértés is egyébként, mert sokan azt gondolták, hogy úgy általánosságban véve a jobbához köthető küldetésekért fizetni kell, holott nem erről van szó, az a sztorinak is egy része lesz. Csak van egy ilyen exkluzív küldetés, amit plusz meg tudsz venni ilyen DLC keretében, de ez nem azt jelenti, hogy az összes jobbás tartalomért pluszba fizetni kell majd a játékban. Ezen felül meg hát azzal kapcsolatban is ilyen ellentmondásos vélemények születtek, hogy mennyire... Hát fogalmazunk úgy, hogy mennyire néz ki jól a főszereplőnek a karaktermodellje. Mostanában elég sok vita zajlik a neten ezzel kapcsolatban, hogy egyes játékokban és más játékokban hogy vannak ábrázolva női karakterek, és hát összehasonlítva például egy Stellar Blade-del az Outlaws főszereplője Kayvess más stílust képvisel, hogy óvatosan fogalmazzak, és ezzel kapcsolatban is reagált elmileg valamit a Ubisoft, de erről Dani biztosan többet tud mondani.
Hú, igen, így most így egybevettünk mindent. Most maradjunk az árazásnál. Tehát ugye azon akadtak ki, hogy ugye megbeszett 70 euróért, mostani árfolyamon az már 29, mennyi ezer forint?
Körülbelül, igen.
És ez az alapjáték, és akkor ugye hozzá kéne megvenned a Season Pass-t, ami általában két story DLC-t szokott tartalmazni, mire fogalmunk sincs, hogy mi lesz, még semmit nem mondtak. És az plusz 40 euró. Tehát az még legalább sok. Tehát ez több, mint a fele a játék, az alapjáték. Na, tehát túl van árazva, az tény. Nem, mintha máshol nem lenne túlárazva. És akkor ebbe még beletettek egy ilyen Jabba's Gambit nevű, hát ez egy ilyen mini küldetés lesz. Én szerintem nem lesz több, mint ami az Assassin's Creed-ekben volt. Most a legutóbbiban a Mirage-ban volt egy ilyen Alibaba nevű küldetés, körülbelül 10 perc alatt végig lehetett vinni, semmit nem adott hozzá a sztorihoz, ha nem vitted végig, akkor se haltál bele. És itt erre azt mondta a Ubisoft, hogy persze az alapsztoriban benne lesz, a Jabba benne lesz a huttok, csak lesz egy plusz küldetés, amit így tudsz kijátszani, hogyha megveszed a Season Pass-t. Szerintem nem hiszem, hogy ezen fog múlni a játéknak a fősztoria, ha nem vetted meg. Amúgy meg ezeknél az extra küldetéseknél az, hogy beteszik az előrendelői csomagba, és aztán pár hónap múlva bárki ki tudja oldani egy kis Uplay kuponnal, aztán ennyi. Úgyhogy szerintem ez a része, hát nem tudom, nehéz most manapság megmondani, hogy egy játék mikor drága és mikor olcsó. Hát egy azt elismerem, hogy a Ubisoft eléggé túlárazza ezeket a Season Pass-eket meg DLC-ket, és nem mindig kapsz olyan tartalmat, ami olyan hű, de jó. Például az utóbbi két Assassin's Creed-ben a DLC-k szerintem nem voltak olyan nagy számok. Hát, ha itt jobb lesz.
És a másik téma?
A másik téma az ennél viccesebb. Hát ott az volt, elkezdte kiakadni azon, hogy a Kay az nem túl nőies, hanem ronda. Tehát ezek a tweetek kezdtek kijönni a neten, fanoktól, és sokan felorták azt, hogy a színésznő, aki alakítja, sokkal szebben néz ki, mint a karaktere, és akkor erre behozták azt, hogy igen, hát jöttek a szélsőségek, ugye, antivókok mondták, hogy a manapság a női karaktereket szándékosan csúfítják el a videójátékokban is, és akkor erre jött az ellen, tehát a vók oldal, hogy miért nem lehet a színésznő, tehát miért nem lehet a karakter ugyanolyan, mint a színésznő, mert hogy a K-Kestis pont úgy néz ki, mint a Cameron Monaghan. És erre igazából azt lehet mondani, hogy ad egy művészi szabadság, ad kettő. A Ubisoft fejlesztői ezt lereagálták azonnal, hogy nekik abszolút tudatos volt, hogy hogyan alkották meg a karaktert. Nem kell, hogy egy videójátékban pont ugyanúgy nézzen ki, mint a színész, vagy a színésznő. Telebe mokkebbe veszik föl őket, tehát arra olyan arcot húzol, amit akarsz, és kiadtak egy ilyen fankitet, ugye ezek ilyen aszettek, amit te is meg tudsz nézni. És ott oda be volt írva a Kay-nek a karaktere is, hogy a hajától kezdve az, hogy miért olyan ronda az óra, mert el van törve, volt egy korábbi esete, ezek mind, ennek mind háttere van a sztoriban, hogy miért így néz ki. Például lesz egy hajcsatja, amit te majd a játékban arra tudsz használni, hogy ő ilyen zárakat nyissák. Tehát ez egy ilyen kódfeltörő, ami ugye a Star Wars-ban több helyen előfordul. Tehát ilyen szinten van megalkotva. Tehát abszolút tudatos, hogy a karakter hogy néz ki, meg hogy milyen funkciói vannak. Itt ugye egyrészt a sztori szempontjából, meg a játékmenet szempontjából is. Úgyhogy megint fölösleges volt a cirkusz erre.
Hát meg gondolom valamilyen szintű testre szabhatóság is lesz egyébként ilyen outfitek, meg haj, meg ilyesmi tekintetében. Még a Jedi Survivor-ben is van, és azért a Ubisoftnak az open world játékai szokták engedni azt, hogy valamilyen szinten a karaktert úgy öltöztest fel, ahogy szeretnéd a játék keretein belül nyilván. Úgyhogy...
Tehát szerintem én szerintem nem lett ronda a karakter, amitem abszolút illik a szerephez, tehát ez egy alvilági csempész, csibész, csak egy női, tehát egy női hanszoló, tehát szerintem az abszolút illik ez a fajta fizimiska, meg alkat, tehát meglátjuk, milyen lesz a játékban.
Pisti, te várod az Outlaws-t, azt hiszem.
Igen, várom. Bár engem is megzavart ez a csabás dolog, tehát hogy ezt valóban szerintem vagy nem jól kommunikálták, vagy igazából túl hamar kiszabadult fel a palacból, és már az interpretációk torzítottak, de valóban ez zavaró, hogy most akkor hogy lesz ez a csapás dolog, de megnyitott akkor, hogy ez nem érinti végül is. A másik fele, ott talán többet tudok hozzászólni, hogy egyrészt szerintem a 90-es évek, 2000-es évek elejének képregényes női és amúgy férfi ábrázolása is túl voltak szexualizálva, és az se volt jó. Egyrészt a gyerekeknek a testképe, önmaga elfogadása, stb. Szempontjából. Szóval ne nézzük már azt egy ideális álomnak, hogy az volt a régi szépirők, az sem volt szerintem jó. Másrészt, itt a színésznő meg a karakter kapcsán azt is tegyük hozzá, hogy pont ezt hívják színészetnek. Amikor valaki eljátszik valaki mást, amikor mondjuk valaki fiatalon eljátszik egy időset, lásd mondjuk a Palpatine-nak itt ugye eljátszott az öreg nyomorodó torz, hát ő se úgy nézett ki, mint a színész akkor, a hatodik rész idején Palpatine.
Hát az maszk.
Tehát, hogy akárhány ilyen van, hogy amikor eljátszik egy másik szemét, eljátszik egy... Ez a színészet. Mint egy animációs tartalomnál se úgy néz ki a szinkron hang, mint a karakter, de az élő szereplősöknél sem néz ki mindig úgy a színész, mint az által játszott karakter, akár a maszkok, akár a smink miatt. Szóval azért én szerintem az a probléma, ami a rekasztoknál is beszéltük, hogy egyszerűen egyre kevésbé tudjuk elvonatkoztatni egymástól a színészt, meg a szerepet. Pedig ez teljesen különböző dolog sokszor. És erre szerintem jó lenne arra figyelnünk, hogy ez nem ugyanaz mindig.
Egyetértek ezzel egyébként. Nekem meg se fordult ez a fejembe egyébként, amit itt úgymond kritikaként megneveztek Kay dizájnjával kapcsolatban, meg úgy voltam, tehát én úgy vagyok ezzel, hogy jön egy open world Star Wars játék, amiben a hajót is tudod irányítani, és egyik bolygóról a másikra röpködhetsz, meg közben ilyen csempészes, lövöldözős, motorozós, mit tudom én, tehát hogy engem ez a része sokkal jobban érdekel, mint az, hogy néz ki a főszereplő karakter, akit amúgy úgy is át lehet majd valamilyen szinten variálni, tehát... Ezt nem értem. És ez ugye biztos már, hogy ilyen outfit, meg ilyesmi testre szabás lesz benne, hiszen éppen az előrendelői dolgoknál, meg a Season Pass-nél ott van, hogy ilyen-olyan extra tartalom jár mellé, ilyen kusztomizáció tekintetében is. Tehát feltételezem, hogy játékkal kioltható outfitek, meg ilyesmik is lesznek. Yes. Szóval még a hajót is testre lehet majd szabni. Tehát, hogy engem ez a része sokkal jobban érdekel a dolognak, mint az, hogy... elég szexie a karakter, akit irányítok, és sem. Tehát ez annyira huszadrangú dolog, szerintem. De persze, kinek mi a prioritás? No de, hogy egy kicsit pozitívabb dolgokról is beszéljünk. Hát nem gondoltam volna, hogy valaha elérkezik ez a nap, de van megjelenési dátuma a Star Wars Huntersnek globálisan. Ugye mobilra és Nintendo Switchre fog érkezni, ez egy arena shooter, és június 4-én az Acolyte megjelenésével nagyjából egyszerre fog érkezni végre a Star Wars Hunters. Mit szóltok hozzá? Pisti, ki fogod próbálni telefonon?
Szerintem igen, szerintem ilyen kíváncsi is vagyok rá, hogy nem biztos, hogy sor fog játszani, de kipróbálni biztos ki fogom próbálni.
Én arra leszek kíváncsi, hogy emulátorral működik-e majd PC-n, mert én amúgy telefonon nem nagyon szeretek játszani, de majd meglátjuk.
Én szoktam telefonon, úgyhogy szerintem ez egy jó ötlet, hogy oda is jönnek játékok.
Hát igen. Ezt én is vártam, Mondjuk az én telefonomban nem fog futni, azt írta. Kéne egy új telefon. Elméletileg lehet emulálni, mert én azért követtem a játéknak az életét, és van egy elég jó Discord szerver, ahol van egy komoly community már, és ott vannak emulátorok, tehát szerintem lehet majd PC-n, akár még MacBook-on is. Hát ugye ezt a játékot már 3 éve jelentették be, tehát nem egy mostani projekt, ezt ugye a Zynga fejleszti, a Lucasfilm-mel, és hát azóta volt ilyen, hát úgynevezett soft launch-ba, tehát igazából egy ilyen beta tesztbe, bizonyos régiókban, meg egy-két fajta mobilon. Úgyhogy izgalmas, kifejezetten szerintem a karaktere izgalmasak, mert nagyon változatos. Hát ezek ilyen gladiátorok igazából, akiket irányíthatunk. Van egy kis sztori hozzá, de nem sokat kell rá gondolni, mert mégiscsak egy multiplayer játék. De időben például a Mandoverzum idején van. Úgyhogy nem tudom, kíváncsi leszek, hogy hogy működik így.
Még mint hogyha valamelyik karakteret adtak volna ki ilyen kicsírott tartalmat, tehát novellákat, vagy valami,
igen,
nem?
Igen, van egy novella. Valami könyvecske is megjelent könyvecske. A játék mellé, igen.
Azt hiszem, hát nem Sith, hanem valamilyen sötét oldali piros fénykardos nő van benne.
Az egyik Inquisitor.
Nem is Inquisitor, nem mondták, hogy milyen. Annak a sztoria, az megjelent novellába, és ezt szerintem tavaly megjelent, mert már tavaly kiadták volna a játékkal, csak a játék nem jött. Könyv aztán, igen. Úgyhogy ja. Én kíváncsi vagyok rá, kifejezetten azért, mert hát jelenleg nem igazán van olyan, hát live service multiplayer Star Wars játék, amit úgy igazán támogatnak, ha most nem veszük az SV-tort, bár lassan másra nagyon támogatja, mert a Battlefront 2 az kiesett, úgyhogy gyakorlatilag most ez lesz, ha valaki élményre vágyik.
Hát azért nem olyan, mint a Battlefront, de meglátjuk,
hát hogy... nem olyan, persze.
Hogy mit tartogat számunkra. És végül, de nem utolsó sorban, május 4-ehez kapcsolódóan a Fortnite is kapott egy csomó Star Wars tartalmat. Amúgy én mostanában jövök rá, hogy már fingom nincs amúgy, hogy mi az a Fortnite, mert amikor utoljára játszottam vele, akkor még csak a Battle Royale játékmód volt, viszont azóta ugye egy csomó minden jött még hozzá, és ezek a Star Wars tartalmak is, meg a legós dolgok egyáltalán nem is ebbe a játékmódban vannak, hanem valami teljesen más. Tudsz erről egy kicsit mesélni, Dani, mert erről nekem fogalmam nincs.
Mindegyik játékmódban jöttek Star Wars tartalmak, tehát az alap Battle Royale-ban is, meg abban már régebben is jött egy...
Azt vágom.
Tehát abban is jöttek most karakterek, de viszont van... Még 3 mód, ami az utóbbi években jött be, az egyik egy ilyen, hát ilyen autóversenyzős féle, vagy nem tudom, azt én nem próbáltam. Van egy zenélős, és érkezett egy tök különlegó túlélős mód. Na, én most tegnap ezt próbáltam ki, és ez teljesen elkülönül a Battle Royale-tot, ez igazából nem is multiplayer, itt egyedül játszol. Ez ilyen kraftolós, túlélős, építkezős, gyűjtögetős mód, tehát egy kvázi Lego Minecraft a Fortnite-on belül.
Kérdezni.
De nem annyira kidolgozott, mint a Minecraft, tehát ahhoz képest az jóval egyszerűbb. De így Legóval szerintem nagyon adja, és így, hogy most tettek bele Star Wars-ot, így egy fokkal még izgalmasabb szerintem. Nem lógott ki annyira az alap Legós Fortnite-os világból a Star Wars. Azt érdemes kipróbálni, aki nem próbálta. Jó pofa, lehet vele szórakozni sokat.
Pisti, neked milyen a kapcsolatod a Fortnite-tal?
Semmilyen, úgyhogy ezt nem tudok hozzászólni.
Sejtettem. Na, minden esetre elfogytak a témáink, úgyhogy ez az Illocast most ennyi lett volna, elköszönünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk következő hónapban is, amikor majd ismételten összefoglaljuk a legfontosabb Star Wars híreket, fejleményeket. Reméljük, hogy lesz. Ugye most már lassan célegyenesbe fordul az Acolyte-nak a marketingje is. Kérdés, hogy amellett mennyire fognak más híreket nyomatni, de majd meglátjuk. Legrosszabb esetben kihagyunk egy hónapot, mint márciusban, de igyekszünk azért összeszedni annyi dolgot, hogy majd egy újabb adással tudjunk következő hónapban jelentkezni. Nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Dani és Pisti, találkozunk a következő alkalommal. Addig is sziasztok, az erő legyen veletek!
Sziasztok!
Sziasztok!